Ma is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Kőszikla gyülekezet, és azokat is, akik vendégként követnek bennünket. Remélem, jól vagytok testileg, lelkileg és szellemileg. Ha mégsem így lenne, akkor azt kívánom, hogy az Istennek a gyógyító kegyelme, az Istennek az áldása ezekben a percekben fordítsa meg a rossz folyamatokat, és legyél áldott, tapasztald meg az Isten jóságát. Belevágunk egy témába, ami a múlt vasárnapi témánknak a folytatása. És ezt azzal szeretném bevezetni, hogy gondoljatok arra, hogy azok az emberek, akik körülvesznek benneteket, családtagok, barátok, munkatársak, ismerősök, akikkel sokat találkoztok, sokat beszélgettek, ezek az emberek jelentős hatással vannak rátok. Ugyanis sok időt töltünk velük. Mindaz, amit ők megélnek, amit mondanak, ahogy élik az életüket, az közel van hozzánk, és ezért hatással van ránk. És remélhetőleg, amit mi teszünk, az is hatással van rájuk. Ezt nagyon remélem, hogy ezek pozitív hatások, vagy többnyire pozitív hatásokat élünk meg ezekben a kapcsolatokban. A Biblia azt mondja, hogy ez normális, ez természetes, sőt, ennek így kell lenni. Említi a Biblia azt a példát, vagy hasonlatot, hogy vassal formálják a vasat, az egyik ember formálja a másikat ezekben a kapcsolatokban, ezekben a hatásokban. Ma, amikor Jobbról van szó, egy igaz embernek a küzdelmeiről van szó, ennek a második részében megnézzük azt, hogy amikor Jobbot meglátogatják a barátai, akkor ez a kapcsolat, a barátoknak a jelenléte, a barátoknak az üzenete, az milyen hatással van Jobbra. Mielőtt hát a barátokba így belemerülnénk, a barátok üzeneteibe, kicsit frissítsük föl az eseményeket, történéseket. Jobb könyve arról szól, hogy Jobb egy igaz ember volt, ezt Isten is tanúsítja, egy fethetetlen ember volt, aki egy olyan életszakaszba jutott bele, amikor az ördög tulajdonképpen mindent elvett tőle, egyedül az életét nem, tönkretette őt, és elveszi a vagyonát, az állatai, az értékei elpusztulnak. 10 gyereke volt Jobbnak, és egy nap alatt mind a 10 gyermekét elvesztette. Gondoljunk csak bele, hogy ezek milyen súlyos fájdalmak és milyen szörnyűségek. Tehát ha valaki munkanélkülivé válik egyik napról a másikra, az is mennyire megrengeti az embert. Pedig ez nem is azt jelenti, hogy a teljes vagyonodat vesztetted el. Ha valaki egyetlen gyermekét veszíti el, az is mekkora fájdalom. De Jobbnak át kellett élnie azt, hogy 10 koporsó volt előtte, és eltemette a gyermekeit. És aztán tovább mennek ezek a nehézségek, szörnyűségek, és aztán az ördög elveszi az egészségét is, nagyon nagy fájdalmakat él meg, a porban van, szenved, reménytelennek látszik az élete, a sorsa. Tehát amikor ezt az egészet elképzeljük, akkor ott van előttünk egy összetört, beteg ember, akit Jobbnak hívnak, és egyébként ne felejtsük el, ő egy igaz istenfélő ember, aki szereti az Istent. És Jobbnak ebben a helyzetben ott van egy nagy dilemmája, hogy hogy is van ez. Az Isten az egyik oldalon olyan sok jót adott nekem. Megáldott az élet sok-sok területén. És most ugyanez az Isten a másik oldalon, mintha lesújtana rám, és mindent elvenne tőlem. Ezt meg is jegyzi Jobb, és kimondja, hogy ez rendben van, ez lehetséges, az Istennek joga van ehhez, ő szuverén úr, és Jobb mondja, hogy az Úr adta, és az Úr elvette. Sőt, később, Jobb 19.21-ben arról olvasunk, hogy azt mondja, hogy Isten keze vert meg engem. Hogy az a kéz, az Istennek a keze, akit őt gazdagon megáldott, az a kéz a másik oldalon elvett, vagy így fejezik, hogy megvert engem. Tehát Jobb úgy gondolja, hogy valami isteni büntetés van rajta, és ehhez joga van az Istennek. Joga van az Istennek azt mondani, hogy valakit fölemel és megáld, és valakit megbüntet. Igen, ám, de ebben a dilemmában az a nehéz, hogy amikor Jobb vizsgálja magát, akkor nem igazán talál olyan bűnt, ami miatt ez jogos lenne. Hiába gondolja át sokszor az életét, nem tudja megnevezni azokat a dolgokat, ami miatt egy ilyen isteni büntetés, hogy az Úr megkeze megver engem, ez jogos lett volna. És ezért ez egy komoly dilemmát jelent neki. Ezért ő nem érti az Istent. Nem érti pontosan, hogy miért van az, hogy az az Isten, aki szeret engem, akit én is szeretek és szolgálok, azaz Isten most ellenem fordul. Úgy tűnik, mintha Jób és Isten egy irányba haladnának, és jött egy nap, amikor elkezd megváltozni minden, és mintha az Isten szembe jönne vele. Hogy már nem egy irányba haladnak, már nem barátként, hanem ellenségként tekintenek egymásra. És ez egy komoly dilemma, ez egy komoly nehézség. És itt elkezdődik Jobbnak a hit próbája. Hogy erre az egész helyzetre, amit ő nem ért, hogy reagál és mi történik. Meg kell jegyezni azért, hogy a nehézségekben, a fájdalmakban, a szenvedésekben különösen erősen jelentkezik az a kérdés, hogy de miért? Amikor nem értjük az Istent. És még erősebb az a kérdés akkor, ha valaki tényleg komoly Isten hívő ember, és átél nagy veszteségeket, nagy csapásokat, akkor még hangosabban jön ez a miért kérdés. Hogy de miért történik ez az egész? Lehet, hogy Jobb dilemmája a te dilemmád is. Hogy miért történnek olyan dolgok velünk, amit nem értünk. Vagy esetleg úgy gondoljuk, hogy valami nem jogos. Mert az Istennek joga van ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson, hogy fölemelje az igazat és megbüntesse a bűnöst. De mi van akkor, ha úgy érzi valaki, mint Jobb, hogy igazán nem követtem el semmi bűnt, és mégis egy csomó nehézség ott van az életemben. Szeretném, ha megkülönböztetnénk az Isten jogos igazságszolgáltatását, amikor tényleg Isten reagál valami bűnre, gonoszságra, istentelenségre, lázadásra, és más az, amikor Isten megenged az életedben egy hitpróbát. Amikor egy hitpróbáról van szó, akkor nem kell föltétlen bűnnek lenni a háttérben. Azt látjuk, hogy Jobbnál sincs semmiféle bűnös háttér. Nem követett el semmi olyan zűrös dolgot, ami miatt az Isten jogos büntetése lenne rajta. Tehát itt egy hitpróbáról van szó. És amikor hitpróbában vagy, ne felejtsd el, hogy óriási a felelősség rajtad. Mert ebbe vagy belekeseredsz, vagy pedig győztesen jössz ki belőle. Tehát Jobbnak a dilemmája, hogy miért történnek ilyen dolgok, ez a te dilemmád is lehet. És azért még erősebben jelentkezik napjainkban ez a kérdés, mert egy olyan kultúra vesz körül bennünket, amiben a szenvedés a száműzve van. Senki nem szeret szenvedni. Persze akkor sem szeretett, de ma még inkább nem szeretünk szenvedni. Mindenki gyorsan meg akar szabadulni minden kellemetlenségtől, minden szenvedéstől és minden problémájától. Manapság mindenre van gyors megoldás. Gondoljunk csak arra, hogy sokkal gyorsabban tudunk utazni, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Sokkal gyorsabban tudunk kommunikálni, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Sokkal gyorsabban legyártjuk ugyanazokat a termékeket, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Minden nagyon felgyorsult. És ebben a felgyorsult világban van egy olyan üzenet, hogy amikor neked nehézségeid vannak, fájdalmaid vannak, problémáid vannak, akkor gyorsan szabadulj meg ettől, mert ez nem kell. És ugye eszetekbe jutnak olyan reklámok, amikor ilyen nincs idő a fejfájásra, ilyen típusú ajánlatok vannak, hogyha kicsit is fáj, azonnal van valami, ami egy-két perc alatt megszünteti a problémáidat, és mehetsz tovább. Nos, egy ilyen világban és egy ilyen kultúrában élünk, és a te életedben is mégis megjelenik a szenvedés, és hogyha beveszed ezt a gyógyszert, amit reklámoznak, és mégse tűnik el, a gyász, a fájdalom, a nyomorúsága, nem tudom, bármilyen kellemetlenség az életedből, akkor jönnek a miértek, és elkezdődik egy hitpróba az életedben. És nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogyha egy hitpróba van az embernek az életében, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy az Isten nagyon messze van, vagy az Isten szembe jön velem, de ne felejtsd el, az Isten akkor sem hagy el téged. Az Isten akkor is ott van veled. Az Isten akkor is egy kegyelmes és jó Isten. Azt mondja 1 Péter 4.12-től Isten igéje, hogy ne lepődjünk meg azon, ha ilyen hitpróbák megjelennek az életünkben. Ezek normálisak. Ezek be vannak programozva valahogy az Isten rendszerébe. Péter apostol ezt mondja. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, nem csak egy pici kis szenvedés miatt, a szenvedés tüze, amikor keményen jönnek a dolgok, hogy amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Vagyis amikor van egy hitpróba az életedben, ahogy Jobbnak is megérkezett egy nagyon nagy erős hitpróba az életébe, talán a te életedben nem lesz ilyen. Elég kevés ember él át ekkora hitpróbát, mint Jobb. De amikor megjelenik egy ilyen hitpróba, akkor azt mondja Isten igéje, hogy egyrészt ne lepődj meg, ez normális, ilyen lehetséges, és ezzel együtt kell működni, és túl kell lépni ezen úgy, hogy a végén ne keserűen, hanem győztesen jöjjél ki ebből a hitpróbából. És hidd el, hogy amikor egy hitpróba véget ér, lehet az két napig, vagy hosszabb ideig tartó próba, egy nyomás, egy nehézség, és amikor véget ér, ha ezt az Istennel viszed végig, akkor a végén mindig valami gazdag áldás lesz az eredménye. Zsidó levél 12. része azt mondja a 11. verstől, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés, semmiféle próba, vagy fájdalom, vagy nehézség, ugye nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. És ez így van velem is, így van veletek is, mindenkivel. Ezt így éljük meg. Nem hallelujázunk, és nem örülünk akkor, amikor jönnek a fájdalmak, vagy a nehézségek. De így folytatódik, hogy később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződnek általa. Vagyis átmész egy ilyen szakaszon, és az Istennel mész át, akkor megerősödsz, és még több áldásban lesz részed. Vagyis a hitpróba tehát normális, megjelenik sok embernek az életében, azt mondom, hogy mindenkinek az életében megjelenik valamilyen formában, és ezeket jól kell megélni, és jól kell kezelni. Néhány napja voltam egy gyülekezetben, és ott egy kisebb csoporttal találkoztam, talán 8 vagy 10 ember volt ott. Megkérdeztem tőlük, hogy ha azt mondom nektek, hogy Jób csak egy név a Bibliából, akkor mi jut eszetekbe? Csak hogy pár másodperc csönd volt, és akkor utána jöttek ezek a válaszok, hogy szenvedés, nehézség, próba, van, aki azt mondta, hogy szívás, van, aki azt mondta, hogy gyász, fájdalom, tehát sok minden, így jöttek ezek a visszajelzések. 8 vagy 10 ilyen jelzőt próbáltak mondani, hogy mi jut eszükbe Jóról. És ha ezeket így összerakjuk, akkor ez tényleg jellemző Jobbnak az életére, egy bizonyos életszakaszára, hogy ezek a fájdalmak, nehézségek, gyász, stb. Ezek ott voltak az életében. De most szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy Jakab apostol mit mond arról, hogy neki mi jut eszébe Jobbról. Jakab 5.11-ben azt olvassuk, hogy amikor ő Jobbra gondolt, aki jóval korábban élt nála, azt mondja, hogy Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Ugye óriási különbség van, hogyha mi Jobbra gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy fájdalom, nehézség, gyász, nyomorúság, sok minden. Jakab apostol pedig azt mondja, hogy amikor én Jobbra gondolok, akkor arra gondolok, hogy Isten milyen irgalmas és milyen könyörületes Úr. Ugye milyen nagy a kontraszt a kettő között? De nagyon fontos, hogy ezt a kettőt valahogy közelítsük, mert mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Azért, mert ha csak azt nézzük Jobbnak az életében, hogy abban a hitpróbában, amiben ő benne volt, azokban a napokban, ami tólig tartott, egy rövid életszakasz, ebben tényleg jellemző volt a sok fájdalom, a sok gyász, a nyomorúság és a betegség. De egyébként, ha nem csak erre koncentrálunk, erre a rövid kis életszakaszra, hanem Jób teljes életére, a születésétől egészen a haláláig, akkor igaz az, amit Jakab apostol mond róla, hogy amikor Jóbra gondolunk, akkor azt kell mondani, hogy milyen irgalmas és kegyelmes az Isten. És tényleg az. Ugyanis Jóbot megáldotta minden jóval, nagy családdal, anyagi javakkal, szellemi áldással. Volt egy hitpróba az életében, itt sok fájdalmat élt át, de mikor ezen túl volt, azt mondja a Biblia, hogy jobb lett neki azután, mint azelőtt volt, Isten még gazdagabban megáldotta őt. Vagyis igaz mind a kettő. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a te életedben is, amikor megjelennek ilyen hitpróba jellegű napok, időszakok, ha csak erre koncentrálsz, akkor ez nagyon fájdalmasnak tűnik. Akkor úgy tűnik, hogy tényleg az Isten elhagyott, hogy szembe jön velem az Isten, nem hallgatja meg az imádságaimat, lehet, hogy nem is igaz a Biblia, és vannak emberek, akik esetleg szembefordulnak Istennel, vagy elvesztik a hitüket ilyenkor. Mert csak erre koncentrálnak. Amikor hitpróba van az életedben, van egy nehézség, vagy egy gyász, vagy egy fájdalom, amit Isten valamilyen módon megengedett, akkor ne felejtsd el, hogy nem csak ez a te életed. Ami előtte volt, az is a tiéd, meg ami azután jön, az is a tiéd. Sőt, még az örök élet is a tiéd, hogyha újjászületett ember vagy. És hogyha az egészet nézed, akkor ebben fölnézel az égre, és azt mondod, hogy Istenem, milyen nagy és irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Mert hidd el, hogy mindig több lesz az áldásból és a kegyelemből, mint abból a fájdalomból és nehézségből, amit az életünk során meg kell élni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne ragadj bele az életnek a fájdalmaiba, az életnek a nehézségeibe, vagy a hitpróba által generált veszteségekbe. Emlékezz az áldásokra, nézz előre, és nézz vissza, és adjál hálát az Istennek, hogy a múltban is megsegített, a jövőben is meg fog segíteni, és ebben a hitpróbában is az Isten meg fogja dicsőíteni a nevét, ha bízol benne. Jobb ezen megy keresztül, és amikor te is, vagy én is átmegyünk ilyen nehézségeken, akkor fontos, hogy így éljük ezt meg. Ezért arra hívlak, hogy ha pont most benne vagy egy ilyen nehéz időszakban, egy hitpróbában, akkor imádkozz Istenhez, és mondd azt, hogy Uram, most nekem nagyon rossz, most nekem fáj, én most gyászolok, én most a veszteségeimet számolom össze, de ebben az egészben szeretnélek meglátni téged. Ne fordulj az Isten ellen, mert ő se fordult ellened. A hitpróba nem arról szól, hogy Isten ellened fordul, a hitpróbát Isten felhasználja arra, hogy utána áldást adjon és megerősítsen téged. Nos, hát nézzük a barátokat, ugye azzal kezdtem, hogy a barátok meglátogatják Jóbot. Ez a találkozás annyira komolyra sikerül, hogy amikor megérkeznek a barátok, napokig nem szólnak senkihez, egymáshoz sem, Jóbhoz sem, akkora van, akkora a fájdalom, akkora a sok hatás, amit látnak, hogy mennyire összetört Jób. És a hosszú hallgatás, napokon keresztül való csöndben, egymás mellett ülés, vagy csak egymásra figyelés után megszólalnak a barátok, és először három barát mondja el az üzenetét Jób szenvedésének az okáról, és Jób ezekre folyamatosan reagál, vagy visszajelez. És aztán a végén egy negyedik is megszólal, a legfiatalabb barát, aki ott van, és ő is elmondja, hogy mit gondol Jób szenvedésének az okáról, de erre már Jób nem reagál semmit. Nézzük most meg ezeknek a barátoknak az üzeneteit csak ilyen távirati stílusban. Az első, a legtekintélyesebb barát elkezdi, és azt mondja Jobnak, hogy Jób, ne felejtsd el, hogy ártatlanul senki nem szenved. Ezt a barátot úgy hívják, hogy Elifáz. Neki van egy Isten képe arról, hogy az Isten igazságos, hogy az Isten jogosan tesz mindent, és azt mondja, hogy lehetetlen az, hogy valaki ártatlanul szenvedjen. Ilyen nincs. Ez nem fér bele az ő Isten képébe. És ezért hangsúlyozza. Jobb 4:7-ben azt mondja, emlékezz csak, pusztult el valaki ártatlanul, és írtotta ki valaha becsületes embereket. Most itt hadd álljak meg. Ha tőled megkérdezem azt, hogy írtottak már ki becsületes embereket a világtörténelemben? Hát számtalan embert írtottak. Számtalan ember halt bele valamilyen pusztításba. Egyébként igaz volt, istenfélő volt, vagy becsületes ember volt. Rengeteg ártatlan ember hal meg ebben a világban. De az ő Isten képében az volt, hogy senki nem szenvedhet ártatlanul, és ezért mondja Jobnak, hogy itt valami nincs rendben, Jób. Ez a szörnyű szenvedés, ami most téged ért, ennek valami oka van, és ezért emlékezteti arra, hogy az igazat is nem szokta megbüntetni. Jób 22:5-ben azt mondja neki, bizony sok gonoszság van, és a bűneidnek se vége, se hossza. Biztos ezért történt mindez veled. És még egy idézet, amit Elifáz mondott Jobnak, egy ilyen bátorítása végére, amikor nagyon szembesíteni akarja a bűneivel, hogy biztos valami titkos dolog van a háttérben, amiről ők nem tudnak. Azt mondja Jób 22:23-ban, hogy Jób, ha megtérsz, a mindenhatóhoz azonnal felépülsz. Ezekben a baráti üzenetekben, amit Elifáz közvetít, ezekben vannak igazságok, ugye? Ha nem is a teljes igazság, de vannak benne igazságok. Aztán egy másik barát, akit úgy hívnak, hogy Bildád, ő elkezd beszélni arról, hogy Jób, figyelj csak ide, ami a gyerekeiddel történt, hogy egy nap alatt szörnyet halt mind a 10 gyereked, az nem véletlenül volt. Biztos, hogy az Istennek az igazságos büntetése volt, mert a gyerekeid bűnt követtek el. Most gondoljatok bele, hogy fájhatott ez Jobnak. Aki annyira figyelt a gyerekeire is, hogy mindig imádkozott értük, áldozatot mutatott, hogy ha mégis tényleg elkövettek valami bűnt, az Isten tényleg legyen kegyelmes hozzájuk. És egyébként Jób nem tudott semmi bűnről. De a barátok közül ez a Bildád nevű barát ezzel szembesíti, hogy az a veszteség, ami talán a legjobban fáj neki, az azért van, mert valami bűn van a háttérben. Aztán megszólal a harmadik, úgy hívják ezt a harmadik barátot, hogy Cófár, és egyszerűen annyit mond csak, hogy te egy képmutató vagy. Jobb, te egy képmutató vagy, mert biztos, hogy van valami bűn az életedben, meg kellene vallani ezt a bűnt, de nem mondasz semmit, tehát ezért vannak ezek a szörnyűségek rajtad. Ha megvallanád a bűneidet, akkor az Isten elvenné rólad ezt a nyomorúságot. Mindezekre, a vádakra Jobb felel és válaszol. És úgy tűnik, hogy a barátok és Jobbnak a párbeszédében valahogy elbeszélnek egymás mellett. Jobb nem azt mondja, hogy tényleg igazatok van, hanem valami egész másról beszél. És a végén megszólal egy negyedik fiatalember, aki eddig hallgatott, és azt mondja Isten igéje, hogy ez a fiatalember annyira mérges lett már a végén, és annyira feszült és lázba jött, hogy most ő fog megszólalni, mert látta, hogy a nála bölcsebb és idősebb barátok nem tudnak semmit elérni Jobbnál. És ez az Elihu nevű fiatal ember, kicsit indulatosan, mérgesen elkezdi mondani Jobbnak, hogy Jobb, értsd már meg, hogy neked meg kell térni az Istenhez. Jobb 36.17-ben azt olvassuk, hogy ezt mondja neki, hogy jogosan ért utól az ítélet. Az Isten megbüntetett téged, mert van valami vaj a füled mögött, valamit rendezni kéne. Hát erre szokták mondani azt, hogyha valakinek ilyen barátai vannak, akkor az ellenségekre már semmi szükség nincs. Bele tudod képzelni magad Jobb helyzetébe? Ő sem érti pontosan Istent. Nem pontosan tudja, hogy mi történik most, és miért történnek ezek a szörnyű dolgok, de amikor meglátogatják ezek a barátok, és elmondják ezeket az igazságokat egyébként, mert tényleg így van, hogy meg kell térni. Tényleg így van, hogy a bűnöket rendezni kell. Tényleg igaz, hogyha valaki az Istenhez jön, megalázza magát, és elismeri az Isten nagyságát, megvallja a bűneit, azt az Isten fölemeli. Ez igaz, ez mind igaz. De amikor az igazság hangzik, elég határozottan, elég hangosan, de kegyelem nélkül, az nem szokott gyógyító lenni. És itt tipikusan erről van szó, hogy ott van Jobb egy hitpróbában, és szól az igazság, de kegyelem és elfogadás nélkül. Bizonyára Jobbnak az életében voltak kifogásolható dolgok. A párbeszédekben, amiket olvasunk, Jobb is volt, amikor a fájdalmám miatt annyira kitört, és mond olyanokat, amit talán nem kellett volna. De alapvetően, ha megnézzük, hogy kinek van igaza, hogy Jobbnak van igaza, aki azt mondja, hogy higgyétek már el, semmi bűnt nem követtem el, vagy a barátoknak van igaza, aki azt mondja, hogy biztos valami szörnyű bűnt elkövettél, és nem csak te, még a gyerekeid is, és azért ért téged az a csomó fájdalom és veszteség, akkor szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az Isten azt mondja, hogy Jobb igaz és fethetetlen ember. Tehát semmi probléma nincs vele. Ezt a mennyből igazolják vissza számára. A barátok meg azt mondják, hogy Jobb egy bűnös ember, aki titkolja a bűneit, és az Isten jogosan bünteti meg őt. Most akkor kinek van igaza? Az Istennek a véleményét kell elfogadnunk, vagy pedig a barátoknak a véleményét kell elfogadnunk? Ugye ez költői kérdés, tehát természetesen Isten véleménye az magasabb rendű. A barátok nyomták az igazságot jó hangosan, kegyelem nélkül, szeretet nélkül és elfogadás nélkül. Ez ma is annyira aktuális tud lenni. Ma is van, amikor emberek az igazságot próbálják képviselni kegyelem és elfogadás nélkül. Gondoljatok csak arra, hogy a pandémia miatt az egész világ, a társadalom és a családok, az emberek megosztottak. És csupán csak az, hogy ki az, aki beoltatja magát, és ki az, aki nem, ez annyira szembeállítja az embereket egymással, és még a keresztényeket is. És aki nem, az azt mondja, hogy nekem van hitem, és neked meg nincs, és mindenféle ilyen emberi dolgokhoz folyamodsz. Aki meg azt mondja, hogy beoltatom magam, mert ezt Istentől kapott lehetőségnek tartom, a másikra azt mondja, hogy milyen felelőtlen és nem normális. Ugye, és már is egymásnak lehet esni, és lehet vitázni, lehet megharagudni egymásra, lehet egyik meg a másik úton menni tovább, megszakítani családi vagy baráti kapcsolatokat, Csupán azért, mert valaki valamilyen igazságot megragadott, és elkezdi azt nyomni, de nincs kegyelem, és nincs elfogadás. A harmadik részben olvasunk arról, hogy Jób egyszerűen csak így kitör, mint egy vulkán, és elkezdi mondani a lelke fájdalmát. Hogy neki most mennyire rossz. Hogy ő miket él át. És aztán később, Jób 16.2-ben olvasunk arról, hogy Jób így tudja összefoglalni a barátoknak a hatását, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok mindannyian. Ide jöttetek, és nem segítetek semmit, csak rontjátok a helyzetet. Mert az igazságot mondják kegyelem nélkül. Lehet, hogy neked is vannak ilyen tapasztalataid. Hogy valakik nyomták az igazságot kegyelem nélkül. Előfordulhat, hogy vannak ilyen barátaid neked is. Lehet, hogy gyülekezetben találkoztál ezzel az egyházban. Lehet, hogy a munkahelyeden. De lehet, hogy neked is van ilyen véleményed, hogy azok az emberek, akik körülötted vannak, vagy azok közül bizonyos emberek, lehet, hogy nagy küldetéstudattal teszik a dolgukat, lehet, hogy segítő szándékkal, de azt mondod rájuk, hogy nyomorúságos vigasztalók. Mert csak az igazság kegyelem nélkül, és ez így nem a teljesség. Ugyanis amikor az evangéliumról beszélünk, az Istennek az üzenetéről beszélünk, amit azért adott az Isten, hogy mindenki megértse az Istennek a szándékát, akkor ennek a középpontjában ott van a názáreti Jézus Krisztus, aki ott van a kereszten, és magára veszi a világ minden bűnét, és az Isten igazságosan lesújt rá, és meghal. Hogy megbüntesse a bűnt. És ez az Istennek az igazsága. De aztán Jézus feltámad a halálból dicsőségesen, és jön a kegyelem, hogy mindenki, aki belép az új szövetségbe, Krisztussal találkozik, meg lesznek bocsájtva a bűnei, és örök életet kap. Ez az Istennek a kegyelme, amit nem érdemlünk meg. Az igazság és a kegyelem együtt, amikor összekapcsolódik, együtt tudja elvégezni a munkáját. És amikor hitpróbában vagy, akkor figyelj te is erre, hogy valahogy éld meg azt is, hogy az Istennek van egy persze igazsága, és van, igen, van kegyelme. És lehet, hogy valamelyikből többet érzel valószínűleg a nehézségekből, mint az Isten igazságát érezni egy jobban egy hitpróbában. Lehet, hogy az emberek is próbálnak erre nyomni téged. De mind a kettő nagyon fontos. Az Isten igazsága, és az Istennek a kegyelme. És mind a kettő együtt nem más, mint az Isten szeretete irántad. Ha ezt az egész történetet, Jobbnak a történetét, egy ilyen időutazáson keresztül vinnénk, és megérkeztetnénk a mai napra, a 21. század elejére, és próbálnánk megérteni, hogy ma mi történhetne, hogyha egy ilyen embert látnánk magunk körül, aki ennyi szenvedést és ennyi veszteséget él át, akkor hogy reagálnánk erre? Ahhoz, hogy ezt próbáljuk így megérteni, ahhoz hadd mondjam azt, hogy amit pár perccel előtt próbáltam elemezni, hogy a mai világ arról szól, hogy senki nem akar szenvedni. Hogy perceken belül meg akarunk szabadulni mindenféle kellemetlenségtől, mindenféle nehézségektől. És ezt a fájdalommentes kultúrát, ezt átveszi sokszor az egyház is. És úgy van bemutatva az Isten, mintha az Istennek egyetlen egy dolga lenne, hogy amikor nekem kellemetlenségem van, veszteségem van, akkor szóljak neki, mondjak egy rövid imát, és az Isten azonnal megoldja ezt a problémát. Ugye ez a teológia ugyanaz, mint a gyorsan ható fájdalomcsillapító. Gyorsan vedd be, és már is elmúlik, és mehetsz tovább, és nem kell az egésszel foglalkozni. Nagyon sok keresztény úgy gondolja, hogy tényleg ilyen az Isten. Hogy az Istennek egy dolga van, hogy ahogy mi éljük az életünket, akarjuk ezt tenni, akarunk oda menni, akarunk ilyen és olyan dolgokban részt venni, és ha bármi megakaszt bennünket, van egy akadály, van egy nehézség, vagy van egy fájdalom, akkor szólunk, hogy Istenem, most itt ez probléma, és gyorsan old meg ezt az egészet, hogy tudjak tovább menni. Ezzel az a probléma, hogy nem Isten van a középpontban, hanem az ego, az én. Az én akaratom, az én tervem, az én vágyaim, és ebben az Isten legyen egy eszköz, aki segít nekem. És hadd mondjam azt, hogy ez alapvetően nem így működik. Én tudom, hogy a mai kultúránk erősen hat, és befolyásol bennünket. Persze ma is vannak olyanok, akik az igazságot kegyelem nélkül mondják, és esetleg nagyon törvényeskedő módon állnak hozzá a dolgokhoz, de ma inkább dominánsan jelentkezik ez a, ez a másik oldal, ahol nagyon toleránsnak kell lenni, és nagyon meg kell érteni mindenkit. Sőt, még az Istent is arra kérjük, hogy legyen toleráns, és értse meg a mi fájdalmunkat, problémánkat, és gyorsan oldja meg, mert ez nekünk nagyon kellemetlen. Ez a mai 21. század elejé világ, a posztmodern világ, ez úgy van fölépítve, hogy mindenki definiálhatja magát, mindenki azt csinál, amit akar. És bejelentjük az Istennek is, meg egymásnak is, meg a társadalomnak is, hogy alapvetően mi kik vagyunk és mit szeretnénk. Nem túl régen olvastam egy cikket, ez a cikk arról szólt, hogy Hollandiában egy kedves ember szeretett volna elhelyezkedni. És beadta az önéletrajzát ide és oda és oda, és hát sok helyre. Elment interjúkra is, és mindenhonnan nemleges választ kapott. És az volt a benyomása, hogy azért kapja ezeket a nemleges válaszokat, mert egyébként ő már 50-valány éves volt, tehát fiatalabb kollégákat kerestek ezekre a helyekre. És annyira rosszul esett neki, hogy miért van az, hogy én 50-valány éves vagyok, és nem kellek senkinek. És azt mondta, hogy egyébként ez nem számít, és ez nem is igaz, mert egyébként én csak 40-nek érzem magam. És még egy keresetet is beadott a bíróságra, hogy igazolják neki, hogy ő csak 40 éves, mert annyira érzi magát. Tudjátok, mi lett az eredménye? Győzött a józan ész, és a bíróság visszautasította, és azt mondta, hogy itt a 50-valány éves. De ugye értitek ezt a gondolkodásmódot, hogy mindent el akarunk érni, és ennek az érdekében mindenki segítsen nekünk, mert mi vagyunk a középpontban. A másik ilyen probléma a mai gondolkodás, hogy nincs abszolút igazság. Legalábbis ezt hirdeti a mai közgondolkodás vagy kultúra. Hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz, hogy bűn vagy szentség vagy ilyesmi. Hát mindenkinek az a jó, amit csinál, és az a rossz, amit nem csinál, mert hát az elutasítja. És ebben a helyzetben, amikor Jobbnak a történetét ide akarjuk hozni, és ott lenne Jobb, aki tele van fájdalmakkal, nehézségekkel, és meglátogatnák a 21. századi barátai, akkor lehet, hogy pont az ellenkezőjét mondanák. Elkezdenék sajnálni, milyen nehéz neked most Jobb, hát borzasztó, és beszélj a fájdalmaidról, mondd el, ami a szíved, lelked, jöjjön ki belőled. Hát biztos majd az Isten megoldja ezt az egészet, nem kell neked ezzel foglalkozni. És elkezdenék a megértést, a kegyelmet, az elfogadást hangoztatni, és eszükbe se jutna, hogy az Istennek egyébként van igazsága. És itt hadd álljak meg egy kicsit. Jobbnál nem kellett elmondani azt, hogy milyen bűnöket követett el Jobb, mert nem követett el bűnöket. Igaz ember volt az Isten előtt. De ma, amikor ez a nagy tolerancia és elfogadás kultúrája, és a kegyelemnek a túlhangsúlyozása van, ami elér bennünket, akkor sokszor látjuk azt, hogy különböző bűnökben ott vannak az emberek. És tényleg sokszor Istennek a jogos büntetése miatt nem tud valaki egyről a kettőre jutni. Mert amit vet az ember, azt aratja, ugye erről is beszél a Biblia. És ilyenkor, ha nem mondjuk meg az Isten igazságát, csak a kegyelemről beszélünk, hogy azért mondj el egy imát, menj el egy gyülekezetbe, adakozzál egy kicsit többet, vagy legyél egy kicsit aktívabb, és majd megoldódnak a dolgok, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy az Isten egyébként jó, az Isten úgyis megoldja az összes problémádat, valamit tegyél te is azért, és majd túl leszel rajta. És nagyon sokszor az, hogy meg kell térni, az, hogy van bűn, az, hogy vannak olyan dolgok, ami az Isten előtt utálatos dolgok, ezeket sokan elfelejtik. Azt mondja a Biblia első korintusi levélben, Pál felsorol egy csomó dolgot. Ez egy ilyen bűnlista. Van a Bibliában több bűnlista is, de most csak ezt szeretném idézni. És ő azt mondja ott akkori embereknek, hogy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik az Istennek az országát. Ne tévejegjetek. Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni az Istennek az országát. Vagyis ezek az emberek, hogyha ebben a bűnben maradnak, nem fognak találkozni az Istennek a kegyelmével, csak az Isten igazságával. Ugye mennyire fontos, hogy az igazság és a kegyelem együtt legyen. Ha valaki ma is paráznaságban él, akkor az bűn. Ha valaki ma is harácsoló és átvágja a másikat, és magának akar mindent, az bűn. Ha valaki nem fizeti meg azokat az embereket, akik dolgoznak neki, és nem becsületes ebben, az bűn. Ha valaki hazudik, az bűn. Ha valaki tisztátalan gondolatokkal van tele, az bűn. Sorolhatnám a dolgokat. Ha valaki elmegy egy istentiszteletre, de egyébként olvassa a horoszkópokat és mindenféle ezotérikus dolgokkal foglalkozik, az bűn. Már nem az, hogy istentiszteletre ment, hanem összekeveri a dolgokat, és bálványimádásban van benne. És Pál apostol ezért mondja azt, hogy az Isten igazsága nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten kegyelme is közel tudjon jönni. Ő ezzel folytatja, hogy ti is ilyenek voltatok, mondja ott a gyülekezetben. Te is loptál, te is hazudtál, te is paráználkodtál, és itt sorba mindenki magára ismerhetett, ugye? És ezt elmondhatnánk a Kőszikla gyülekezetbe, és elmondhatnánk a világ minden gyülekezetébe. Hogy azok az emberek, azok a szentek, akik ott vannak a gyülekezetekben, és tényleg megtértek őszintén, az Isten szolgálják, és az Isten azt mondja rájuk, hogy igaz emberek, a múltjukra jellemző volt ez. Ebből a bűnlistából, vagy egy szélesebb bűnlistából mindenki válogathatna, és mondta, hát igen, ez is ott volt az életemben. És Pál így folytatja, hogy ti ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Istenünk lelke által. Vagyis az Isten igazságára tényleg szükség van, amit jó barátai akkor ott mondtak, ez fontos, de az Isten kegyelmével együtt. Hogy az Isten igazsága az bűnbánatra vezet, és a kegyelem az pedig felszabadít bennünket. Akkor ott a barátok nem értették ezt a szituációt, és csak az Isten igazságát mondták. Nem tudták azt, hogy Jobbnak egyébként ez egy hitpróba. Nem az Isten jogos ítélete van rajta, hanem egy hitpróba van az életében. És a hitpróbához nem kell bűnöket elkövetned. A hitpróba az teljesen más természetű. Szóval kell az Isten igazsága, hogy fájjanak a bűnök, és kell az Isten kegyelme, hogy meggyógyuljunk, hogy felszabaduljunk, és örömmel és áldással legyen tele az életünk. És mindezt azért mondtam el Jobb kapcsán, mert hát fontos, hogy a te életedben is így legyen. Isten igazsága és az Isten kegyelme találkozzon. Ne teológiai igazságok legyenek ezek. És hogyha valakinek te segítesz, valakit meglátogatsz, mint egy igaz barát, akkor ezt a kettőt együtt képviseld. Jobb 19:21-ben van egy nagyon, nagyon őszinte kiáltás, amit Jobb elmond a barátai felé. És ez a nagyon-nagyon őszinte kiáltás így hangzik. Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim! Ez egy nagyon őszinte és nagyon, nagyon mélyről jövő kiáltás. Hallgatja ezt a sok mindent, amit mondanak neki, és azt mondja, hogy könyörüljetek rajtam! Ez a segélykiáltás ma is hangzik azért. Sok-sok embernek a lelkéből tör föl. Hogy segítsen valaki rajtam, könyörüljetek rajtam, családtagok, barátok, munkatársak, testvérek, könyörüljetek rajtam, mert most nekem nagyon nehéz. És hogyha hallasz ilyen kiáltást a magad körül lévő embereknek a lelkéből, akár fizikailag fölhangzik ez a kiáltás, akár csak látod rajta, akkor ne menj el mellette, akkor segíts neki. Azzal kezdtem ma, hogy nagy hatással vagyunk egymásra, akik közel vagyunk egymáshoz. És hogyha egy olyan ember, aki a lelke mélyéből fölkiált, hogy könyörüljetek rajtam, barátaim, és odamész hozzá, és engeded, hogy a benned lévő Szentlélek, a benned lévő Krisztus tudjon könyörülni rajta, akkor betöltötted a szeretetnek a törvényét. Jobb azt is mondja, a 16. rész 4. versétől, mikor rengeteg mindent végighallgatott már, hogy neki miből és hogyan kellene megtérni, és hogy Isten mennyire jogosan bünteti őt, akkor ő azt mondja, hogy én is tudnék úgy beszélni, mint ti. Volnátok ti az én helyemben. Tudnék én is szép szavakat mondani nektek, rázhatnám gúnyosan a fejemet. Jobb kér valamit, és azt mondja, hogy figyeljetek, próbáljátok már beleélni magatokat az én helyembe, és úgy próbáljunk beszélgetni. Mert amíg én gazdag vagyok, és te szegény, és nyomom az igazságokat, addig valószínű túl sokat nem tudok segíteni. Amíg én egészséges vagyok, és te beteg, és mondom az igazságokat, addig keveset tudok segíteni. Ha valakinek egyébként jól megy, és nyomja az igazságokat annak, akinek nagyon rosszul mennek a dolgai, az keveset tud segíteni. De ha engedjük azt, amit itt Jobb kér, hogy képzeljétek magatokat az én helyembe, Képzeljétek el, hogy ti ültök itt a porban. Képzeljétek el, hogy ti veszítettétek el az összes gyermeketeket. Ti veszítettétek el a teljes vagyonotokat. És nektek vannak ezek a szörnyű fájdalmak és betegségek az életetekben. Akkor mit mondanátok? És amikor bele tudjuk képzelni magunkat egy másik embernek az életébe, a másik embernek a fájdalmaiba, akkor lehet, hogy az üzenetünk is megváltozik. A Kőszikla gyülekezetnek van egy küldetés mondata. Az elmúlt években, mióta ez a gyülekezet létezik, sok százszor vagy sok ezerszer elmondtuk már. Ez a küldetés szöveg így hangzik, hogy a mi küldetésünk az, hogy Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Isten szeretetét továbbadni őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Amikor hallasz ilyen segélykiáltást, amit Jób mond, hogy könyörüljetek rajtam, barátaim. Amikor ezt meghallod, vagy akár az Isten mondja neked, hogy valakinek ez van a lelkében, akkor azonnal tud aktiválódni ez a küldetés. Hogy tedd meg ezt, hogy töltsd be ezt, hogy az Isten szeretetét éld meg, mutasd be valakinek az őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Mert amikor közel mész valakihez, akkor hatással tudsz rá lenni. Távolról nyomni az igét, az igazságokat, az úgy nem működik. De ha közel mész valakihez, akkor a hatás sokkal nagyobb tud lenni. Egy imádság, egy látogatás, egy csomag, egy SMS, egy üzenet, egy mosoly, egy bátorító, vagy pont figyelmeztető üzenet nagyon nagy segítség lehet valakinek. Valakit megsimogatni, vagy fölemelni, valakinek elintézni, vagy megcsinálni valamit, amit ő nem tud. Óriási lehetőség arra, hogy betöltsük a szeretetnek a parancsát. Hogy az Istennek a szeretetét továbbadni őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. És jobb története erre is fölhívja a figyelmet, hogy amikor szenved, akár egy igaz ember, de akár egy nem igaz ember, és ott vagyunk körülöttük, akkor segítsünk nekik. Valahol sokkal többet kell beszélni a kegyelemről, valahol sokkal többet az Isten igazságáról, de a kettőt mindig együtt. De lényeg az, hogy az egyház, a gyülekezet, és adott esetben a Kőszikla gyülekezet, tudjunk ebben aktívak lenni, tudjunk ebben benne lenni az Istennek a sodrásában, mert az Istennek fáj az, ha valakinek az életében szörnyűségek vannak. Isten igazságát és Isten kegyelmét elvinni az emberekhez. Ez nagyon-nagyon fontos. Könyörüljetek rajtam, barátaim, ezt mondja Jób. Egy ilyen SOS jel, hogy baj van, valamit csináljatok, mert ez így szörnyű. És tudom, hogy napjainkban rengeteg embernek vannak problémái. Annak ellenére, hogy minden változik és minden gyorsul, a technikai fejlődés hatalmas, meg társadalmi változások is, de az emberek problémái azok megvannak. Régen is megvoltak, és most is. Régen is fájt, és most is. A gyász az régen is gyász volt, és a gyász az ma is gyász. A veszteség akkor is nehéz volt, és ma is nehéz elviselni. És amikor hallunk ilyen segélykiáltást, akkor fontos, hogy reagáljunk. És hogyha te, aki most hallgatsz engem, és itt vagy ezen az Isten tiszteleten, azt mondod, hogy nem tudok segíteni, mert én vagyok a legnagyobb bajban. Hogy én kiabálok, és én mondom azt, hogy segítsen valaki rajtam. Azért, mert azt mondod, hogy tönkrement a házasságom, és most nem tudom, mi lesz. Azt mondod, hogy azért, mert nem bírok a lázadó gyerekemmel, és most mi lesz? Nem tudok mit csinálni. Vagy nem tudok megszabadulni a szenvedélybetegségeimtől, és elviszi minden pénzemet, és most mi lesz? Kirúgtak a munkahelyemről, és nem tudom, mi lesz a jövőm. Segítsetek, valaki segítsen. És ez van benned, hogy kiáltanál, vagy kimondanád, hogy segítsen valaki, de lehet, hogy nem hallja senki. Hogy vannak emberek, akik azért kiáltanának, mert az ördög gyötri őket, és nem tudnak aludni, mert lidésznyomásos álmaik vannak. Lehet, hogy van, aki azért, mert tényleg sok bűnt elkövetett, és ennek az eredményeként talán valaki nem. Vannak olyan emberek, akik nem mernek kimenni a lakásaikból, mert tele vannak olyan fóbiákkal, ami bezártságot eredményez, és nem mer egy lépést tenni. És azt mondja, hogy könyörüljön valaki rajtam. Van, aki azért kiált, mert elvesztette azt, akit nagyon szeretett. Ott van a gyász, a fájdalom az életében. És sok-sok minden lehet. megaláznak a családban, nem fogadnak el a barátaim, egyedül vagyok, magányos vagyok, könyörüljetek rajtam. Ez a kiáltás ma is hangzik, amit Jobb mond a fájdalmából. És hadd mondjak valamit, hogy ahogy az Isten megkönyörült Jobbon, ahogy egyszer véget értek ezek a napok, és jött utána az egészség, a gyógyulás, a felemelkedés és az áldásnak az időszaka, ez a te életedben is így lehet. És én most érted szeretnék imádkozni. Ha te vagy egy olyan ember, aki kiáltasz, akkor hívlak arra, hogy mondj te is egy imát. Egy ilyen kiáltó imát, egy segítségkérő imát az Istennek, az élő Istenhez. Hogy az Isten könyörüljön rajtad. Hogy az Isten segítsen neked, és ezek a rossz és szörnyű dolgok változzanak meg, és az Isten gyógyítson meg valahogy. Gyere, és imádkozz velem, és én hiszem, hogy az Isten be fog avatkozni az életedbe, és valamit tenni fog azért, hogy megváltozzanak a dolgok. Mennyei Atyánk, imádkozunk most azokért az emberekért, akik a szívük lelkükből kiáltanak, lehet, hogy hozzád, lehet, hogy más emberekhez, lehet, hogy a társadalomhoz, egyszerűen csak kiáltanak, hogy valaki segítsen. És Uram, kérünk téged, hogy a mennyből te válaszolj ezekre a kiáltásokra. És imádkozunk azért, Uram, hogy gyógyítsd a betegeket, imádkozunk azért, hogy vigasztald a gyászolókat, imádkozunk azért, Uram, hogy az Istennek a szeretetét és a kegyelmét tapasztalják meg azok, akik elutasításban vannak. Imádkozom azokért, Uram, akik tele vannak félelmekkel, hogy megtapasztalják azt, hogy te nem a félelemnek a lelkét adod, hanem az igazságnak és a szeretetnek és a kegyelemnek a lelkét adod. Uram, imádkozom mindazokért, akik most kiáltanak, hogy a te mennyei dicsőségedből avatkozz be az életükbe, hozz megtérést az életükbe, új életet, életváltozást, gyógyulást és helyreállást, Uram. És imádkozom azokért is, akik most hitpróbában vannak. Kérünk téged, Urunk, hogy ez a hitpróba szolgálja mindenképpen azt, hogy megdicsőd a te neved, és megerősödnek ezek az emberek. Hogy az ördögnek az akarata, az ördögnek a munkája megszégyenüljön, Uram. Kérjük a te áldásodat, hogy nyugodjon meg rajtunk, hogy a hittel és kegyelemmel teljesen tudjuk élni az életünket. És akár jól mennek a dolgok, akár nem, mindig tudjunk benned bízni. És tudjuk kimondani, hogy áldott legyen a te neved. Legyen így, Uram. Amen.